Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 8000-en érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 4200-an léptek be Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4000-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség több mint 20 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 90 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az ország belsejében elfogtak 2 határsértőt, idegenrendészeti eljárás indult ellenük. Az elmúlt héten az ország területén több mint 200 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, november 25-től december 1-ig a feltartóztatottak száma majdnem 250 volt. Embercsempészés miatt az elmúlt héten 1 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Advent második vasárnapján a miskolci reformátusok gyújtották meg a remény gyertyáját a város adventi koszorúján. A Szent István téren a Tiszáninneni Református Egyházkerület és Oktatási Intézménye, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon szervezte az ünnepi műsort és az igei szolgálatot. A gimnázium igazgatója Ábrám Tibor reményét fejezte ki, hogy a 32 éve újraindult iskola elfoglalja azt a helyet a város köznevelési intézményei között, melyre a keresztény küldetésük és az alapítók öröksége kötelezi a református gimnáziumot. Nem lehet más üzenetünk Miskolc népe számára 2024 adventjében sem, mint ami 2000 éve elhangzott. Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, mondta Ábrám Tibor. Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke a békére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta, az egyik legfőbb dolog, amit a karácsonyban szeret, az a békesség. Olykor bennünk sincs békesség, tette hozzá, sok a feszültség, a konfliktus az emberi kapcsolatainkban és a világban is, ahol valahol, közel és távol mindig vannak háborúk. A református püspök szolgálata után Hollósi András alpolgármesterrel és a Várva Várt Alapítvány munkatársával, Polonkai Névalcse Vivanov Évával közösen meggyújtotta a miskolci főtéren felállított adventi koszorú második gyertyáját. Kinyitotta a kapuit a Miskolci Egyetem a középiskolások számára. A kétnapos nyílt nap során ismerkedhettek meg az egyetemre készülő hallgatók a Miskolci Campus színes képzési palettájával. Az egyetem díszaulájában felállított standoknál, az oktatási műhelyekben és a laborokban első kézből tájékozódhattak a felvételizők a Miskolci Egyetem 8 karának gazdag és sokoldalú tudást kínáló képzéseiről, mondta Szilágyi Roland oktatási rektor helyettes. Már elkezdődött az adventi időszak, meggyújtottuk a második gyertyát az adventi koszorún. Ilyenkor decemberben az ünnepre hangulódva sok családban különböző dekorációkkal, fényfűzérekkel díszítik a lakást. Azonban mindenképp érdemes mindezt körültekintően megtenni, hiszen a decemberi hónap kiemeltnek számít a tűzesetek szempontjából, mondta Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
Az időjárásról.
Kedden erősen felhős, borult lesz az ég, szorványosan előfordul szitálás, főleg az ország északi felén helyenként eső, havas eső, hószállingózás is lehet. Az északi szelet néhol élénk lökések kísérik. Kedden napközben 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
feleségre ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, éle csillan a hajam, bajszom, mint el ternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl, szólanék.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, meggyújtották a második gyertyát Miskolc adventi koszorúján. A Szent István téren felállított színpadon, advent második vasárnapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a fenntartásában működő Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon szervezte az ünnepi műsort. Ábrám Tibor, az oktatási intézmény igazgatója köszöntőjében kitért a gimnázium történetére, és reményét fejezte ki, hogy a 32 éve újraindult iskola elfoglalja azt a helyet a város köznevelési intézményei között, amelyre a keresztény küldetésük és az alapítók öröksége kötelezi a református gimnáziumot. Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke ige hirdetésében mindenek előtt a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, olykor bennünk sincs békesség, sok a feszültség, a konfliktus az emberi kapcsolatainkban, és a világban is, ahol valahol, közel és távol, mindig vannak háborúk. Jézus a békét akarja elhozni számunkra. Amikor mi reformátusok áldás békességgel köszönünk, akkor a szónak azzal a bibliai értelmével tesszük, ahogy a salom szóban benne van a béke. Amely szó nem csak azt jelenti, hogy nincs háború, tehát béke van, hanem az élet minden szintjén megjelenő teljességet, jólétet és nyugalmat. Amikor békességet kívánunk, akkor Isten legmélyebb áldását kívánjuk egymásnak, fogalmazott Barna Sándor. A Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon vegyes kara külön erre az alkalomra összeállított előadásával szolgált. A Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei szervezetének jótékonysági akciójában, a Szeretett Süti gyárban pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület továbbképző és szabadidő központja, a Mécses központ munkatársai szorgoskodtak. A helyszínen készült összeállításunkban elsőként Barna Sándor püspököt hallják.
Áldás békesség, püspök úr! A várakozás időszakában vagyunk, Jézus születésére készülünk, de hogyan tudunk felkészülni méltóképpen az ünnepre, keresztjének és világi emberek egyaránt?
Én úgy gondolom, hogy a rohanó időben az adventi időszak, bár 4 hét, mégis úgy elszalad, és éppen azért jó az adventi gyertyagyújtás hagyománya. Hiszen ez mégis minden vasárnap megállít bennünket, és emlékeztet arra, hogy készüljünk. Mire is készülünk? Hát a múlt héten a remény gyertyája gyulladt meg, ami azt jelenti, hogy Isten ígéretei beteljesednek, és így a halál felett győztes Jézus Krisztus ígérete is, hogy visszajön. Mi őt várjuk, ebben az adventi reménységben élünk, folyamatosan adventi időszakon kívül is, és a mai nap pedig a békességről szólt az ige, egy gyönyörű prófétai szó, Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. részből, ahol azt ígéri a próféta, hogy egy kisdet születik nekünk, egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, és már ebben is benne van Jézus Krisztusnak a különös, csodálatos, kettős Isten és emberi természete, akinek az uralom a vállán lesz, és lesz hatalma, és többféle neve van Jézusnak, mint egy királynak, méghozzá csodálatos tanácsos, örökké valóság atya, erős Isten, békesség fejedelme. Mindez arra utal, amit ő hoz az eljövetelével. Ez egyik legnagyobb ajándéka a békesség, és maga a karácsony is egy idéli békés jelenettel kezdődik a Jézus születésével, ott a betlehemi csendeséjében, és Jézus Krisztus békessége az, amely megbékéltet Istennel elsősorban, ahogyan Pál mondja, akik megigazultunk, békességünk van Istennel Jézusért. Megbékéltet önmagunkkal is, mert erre is nagy szükségünk van. Erre egyik nagyon szép karácsonyi példa Simeon. Simeon, aki várta a megjelenését a Messiásnak, és amikor karjaiban tartotta Jézust, akkor azt mondta, hogy most bocsátod el, Uram, azt a szolgádat békességben. Nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor feszültség van bennünk is, hogy Isten megbékéltessen önmagunkkal. És ha mindez megvan, akkor békességünk lehet másokkal is. Hiszen nagyon sok kihívás van a mi emberi életünknek, az egyik legnagyobb, amikor emberi kapcsolatainkban vallunk árt, és konfliktusok között élünk. Ilyenkor nagyon is kell hívni a békesség fejedelmét, hogy jöjjön el szívünkbe ő, aki azért jött, hogy tulajdonképpen a szakadékokat áthidalja, a válaszfalakat lerombolja is, és az a szeretet, amit, az a megbocsátás, amit tőle kapunk, az mi tudjuk továbbadni, és így lehet békességünk másokkal, és talán így tud változni ez a világ.
Hogyan készül püspök úr, illetve családja a karácsonyra?
Hát tulajdonképpen, ahogy mondtam, rohanó időben, de számomra ez a rohanó idő nagyon sok-sok készülődést jelent, sok-sok alkalmat, adventi, karácsonyi alkalmat, ahol bizonyságot tehetek tulajdonképpen a karácsony evangéliumáról, arról, hogy miért is jött ez a Jézus. Csodálatos módon van benne például már abban a jelben, amit kaptunk, hiszen azt mondják az angyalok, hogy az lesz a jel a pásztorok számára, hogy találtok egy kisdetet bepójálva, feküdni a jászolba, és ez a jászol, ez valójában egy kőjászol, amelyet ha megnézünk, hogy milyen lehetett, akkor az nagyon-nagyon hasonlatos ahhoz, amelybe Jézust helyezték majd Arimátia József sírjába. Vagyis valóban ott a jel, hogy ez a Jézus tulajdonképpen értünk meghalni jött. Benne Isten mindannyiunkat szeret.
Hogyan ünnepel a család? Hogyan zajlik a karácsony ünnepe a családban?
Hát tulajdonképpen mi is szeretjük a megszokott karácsonyi külsőségeket, tehát úgy a díszítésben, úgy a az ételekben, tehát hasonlóképpen mindenkihez. Talán annyi különbsége, hogy nekem általában, mivel kisgyülekezetekben szolgálok, 5 karácsonyi istentiszteletem is van, szentesti istentiszteletem, amit egy rövid családi együttlét követ általában, hiszen már nekem másnap újból kell szolgálnom 5 helyen. Tehát nekem általában egy kicsit a lelkipásztoroknak ez munkás időszak valójában, de mi is igyekszünk megünnepelni természetesen, szívünkben átélni az ajándékot, azt a kimondhatatlan ajándékot megköszönni Istennek, amit adott.
Nagy özen van a Szent István téren felállított Szeretett Süti gyárban advent második vasárnapján is. Ezúttal a Tiszaninneni Református Egyházkerület továbbképző és szabadidő központja, a Mécses Központ munkatársai szorgoskodtak, ők sütötték a mézes kalácsokat, mégpedig Hobora Erzsébet igazgató irányításával. Igazgató asszony, nem először vesznek részt ebben a jótékonysági akcióban, miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek az eseményen?
Tavalyi évben a szakácsunk vett részt ebben a szolgálatban, és ő ajánlotta, hogy ez mennyire egy jó dolog. Tehát az ő lelkének nagyon jót tett, és ezért úgy gondoltuk, hogy ebben nekünk is részt kell venni, és az ő ajánlásával kerestem fel a Magyar Vörös Keresztet. És hát sajnos mire én észbe kaptam, elfogytak az időpontok, úgyhogy mi egy ilyen különleges időpontot kaptunk, mi jöhettünk 1 órától 4 óráig a sütigyárba sütit gyártani.
Hányan érkeztek a jótékonysági akcióra, kik sütötték a mézes kalácsokat?
A munkatársaimmal érkeztünk, összesen 6-an, plusz még elkísért minket a 14 éves kisfiam, aki meglepő módon nagyon élvezte ezt az egészet, ő most sem akar hazajönni, de sajnos mennünk kell.
Milyen szolgáltatásai vannak a Mécses Központnak, mivel foglalkoznak? Egy kicsit mutassa be az intézményüket, illetve azt is, hogy hogyan készülnek adventkor, hogyan készülnek ilyenkor a karácsonyra.
A Mécses Központban gyülekezeteket üdültetünk, tehát a nyáron leginkább gyülekezetek látogatnak meg minket, nekik 3-szori étkezést tudunk biztosítani, valamint az egész szabadidő központ a rendelkezésükre áll. Külön programokat mi nem szervezünk nekik, ezt mindig a gyülekezetben van egy főszervező, illetve a lelkész szervezi meg nekik, hogy mivel fogják eltölteni az időt. Általában olyan 5-6 napra érkeznek. Az év többi napján egy idős otthont látunk el ebéddel, reggelivel, vacsorával, valamint a falu belieknek, akiknek igényük van rá, őket ebédeltetjük. Adventre hogyan készülünk? Hát jelenleg mi még mindig dolgozunk, mi nagy üzemben dolgozunk, főleg így karácsony előtt a hidegtálakkal foglalkozunk.
Vannak-e ilyenkor advent idején különleges programok az intézményben?
Az intézményben nincsenek különleges programok, leginkább most csak karácsonyi vacsorák, a karácsonyi ebédekkel keresnek meg, és rendelkezésükre állunk, és szívesen fogadjuk őket.
Mit jelent a Hobora család számára a karácsony? Hogyan szokták ünnepelni, hogyan készülnek az ünnepre?
Hát számunkra a karácsony, mivel mi 12 évet Angliában éltünk, tehát nekünk ez a 12 év ez úgy telt, hogy csak hármasban leginkább a férjem és a kisfiunkkal együtt töltöttük, úgyhogy most nagyon fontos, hogy mióta itthon vagyunk, minden nap valamelyikünk családtagjánál tölt. Tehát a háromnapos ünnepet próbáljuk úgy tervezni, hogy mindenkinél töltsünk és bepótoljuk az elmaradt 12 évet. Mi ajándékokkal nem igazán ajándékozzuk meg egymást, tehát ezt én fölösleges dolognak tartom, hogy rengeteg pénzt kidobáljunk az ablakon fölösleges dolgokra. Tehát mi ezt a Secret Santa módszert alkalmazzuk családon belül is, és mindenki egy nevet húz, tehát mindenki kap egy jelképes összeget, de leginkább szeretetben töltjük a családdal ezt az időszakot.
Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok!
Köszönöm szépen, én is áldott karácsonyt, és kellemes adventi készülődést kívánunk!
Kedves hallgatóink, meggyújtották a második gyertyát Miskolc adventi koszorúján. A Szent István téren felállított színpadon advent második vasárnapján a Tiszán inneni református egyházkerület és a fenntartásában működő Lévai József református gimnázium és diákotthon szervezte az ünnepi műsort. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Az ünnepségen készült összeállításunkat hallották.
Az erdőn vélem jártak, már csak ködbe olvadt árnyak. Ki elfáradt, ki elkésett, ki a múltba elenyésett. De hogy elmúlt a sok álom, az erdőt csak jobban látom. Nem ütközve ember hangba, érthetőbb az erdő. Patak zúg, fák zúgása, madárszárnyak suhogása, bogárrajnak lipenése, sűrű szálú növésbe. Megroppant dült fák aljába, eliramló vadnak lába, szél megrezzen a fűszálban, kígyó siklik sejmes lába. Csendül naponta újra ezer szálú aranyhúrja, beömlő napsugárnak, csillagfénynek, holdvilágnak. Az erdőn tegnap, holnap, mind egy csöndbe összeolvad. Nagy, hatalmas, néma ének, ezer
a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, nincs könnyű helyzetben a felvidéken élő magyar kisebbség napjainkban sem. Folyamatosan csökken a lélekszámuk, civil szervezetek bomlottak fel, hiányzik a közösségi összetartás. A Miskolci Felvidékház meghívására Őri Péter, Csallóköz csütörtök polgármestere, a Magyar Szövetség alelnöke tartott előadást a Miskolci Galéria nagytermében arról, hogy milyen gondokkal kell naponta megküzdenie annak, aki anyanyelvén szeretne kommunikálni a hivatalokkal, és hogy van-e még esélyük változtatni a kedvezőtlen folyamatokon. A nyelvhasználat biztosítása nélkül elvész a felvidéki magyarság, ez előadásának címe, polgármester úr, amelyből arra lehet következtetni, hogy valós veszély a szlovákiai magyar nyelvhasználat ellehetetlenítése.
Így van, ha szabad egy rövid történelmi visszatekintéssel élni, azt tudni kell, hogy Csehszlovákia megalakulását követően a nyelvhasználat az akkori Csehszlovákia területén, főleg azért, mert Csehszlovákia egy sok nemzetiségű ország volt, az kor tekintetében is egy nagyon jó szinten állt. Értem alatta azt, hogy mondjuk a prágai parlamentben simán lehetett magyarul vagy németül levelezni, több mint 3 millió német tartózkodott ugye Csehszlovákiában, jócskán meghaladta 600 ezeret a magyaroknak a száma, Kárpátalját is beleértve. Ha nagy mérföldes csizmákkal szeretnénk tovább lépni a kérdésben, akkor azt kell látni, hogy a II. Világháborút követő időszakban van egy jogfosztottsági 3 éve a felvidéki magyaroknak, Kárpátalját elcsatolják az akkori Szovjetunió területévé, válik, később Ukrajna területe lesz. Majd a rendszerváltásig egy ilyen nagyon puha, csendes időszakát élő a nyelvhasználat kérdése. A kommunista időszakban még a kommunista párt elég sok anyagot ki is ad magyarul, különösebben nem okoz semmilyen fejtörést a szlovák, illetve a magyar nyelvhasználatnak a kapcsolati rendszere az országon belül. 1990-et követően jön egy érdekes hullám, hiszen elindul az ország kettévállása. Csehország és Szlovákia 1993-as szétvallását követően viszont az önálló szlovák állam megalakulása kapcsán a nemzettudat és a nemzeti öntudatra ébredés egyik eszközének tekinti az akkori kormány azt, hogy a szlovák nyelvet, mint olyat, azt fölé helyezze a minden más nyelvnek az országon belül. Itt jön egy teljesen abszurd történet, hiszen 1995-ben egy olyan államnyelv használati törvényt fogadnak el, amely az akkori és a mai európai demokratikus normákkal sincs összhangban. Az első kérdés az az, hogy van-e az államnak nyelve. Nyilván az államnak nyelve nincs. Az állam polgárainak van nyelve, egyébként nem tudok, talán Litvániában van egy ugyanilyen, ott az ott élő oroszok miatt hoztak egy ilyen rendelkezést, de egyébként nem tudok Európában olyan nyelvi szabályozást, amely nem a hivatali érintkezésben használt nyelvek vagy nyelvről szólna, hanem az állam nyelvéről szól, mint olyanról. Ennek a törvénynek, ez egy macsiari törvény, ennek a törvénynek az ellensúlyozására a későbbiekben parlamentbe jutó magyar közösség pártja, illetve akkor még magyar koalíció pártja 1999-ben, az 98-as választásokat követő év elfogadtat egy kisebbségi nyelvhasználati törvényt. A képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe kerül két történet, két téma, és hát ugye láthatóvá válik, hogy megpróbálnak tompítani az államnyelvhasználat kérdésén. És itt jönnek a szakmai és a gyakorlati napi kérdések. Az államnyelvhasználati törvény minden polgárra, minden intézményre kötelező hatással bír. A kisebbségi nyelvhasználati, így szól a törvény, kisebbségi nyelvhasználati törvény pedig azt mondja ki, hogy a polgár, amennyiben adott számbeli kisebbségben lévő nemzethez, a szlovák jogrend szerint nemzeti kisebbséghez tartozik, akkor használhatja az anyanyelvét a hivatali érintkezésben abban a pillanatban, ha ugye azon településen lakik, ahol meghaladja az adott közösség a 15%-ot, egyszerűbben fogalmazva, utal 15%-nyi magyar él, bemehet a hivatalba és ügyintézhet magyarul, de csak akkor köteles például a hivatal bármilyen dokumentumot kiadni részére. Ha visszagondolunk a két háború közötti időszakra, akkor kristálytisztán látni kell azt, hogy automatikusan kétnyelvű dokumentumok voltak. Megmosolyogtató, minap kaptam egy egyet szabad a rádióhallgatóknak el is mondom, de tényleg megmosolyogtató, hogy a Bika adott településen a Bika kölcsönadására is kétnyelvű dokumentum volt, tehát valaki be van fotózva a telefonomban, olyanokat mosolyogtam rajta, hogy még ilyenre is volt dokumentum, és az is kétnyelvű szlovák-magyar, és ez teljesen természetes volt. Ma erről ebben a formában nem tudunk beszámolni, azt tudjuk mondani, hogy jó magam én is egy lelkes kisebb csapat, egyébként a magyar kormány támogatását élvezve. 2010-ben elkezdtünk egy olyan tevékenységet, amely a hivatali érintkezésben a magyar nyelv használatát akarja segíteni, segítés akarja minél szélesebb körbe eljuttatni, illetve minél magasabb szintre emelni, hogy miről szól. Arról szól, hogyha az önkormányzatban valóban ügyintézni akar a polgár, és veszi a bátorságot és a fáradtságot, és él a jogával, akkor nyilván az önkormányzat akkor tud magyar nyelven válaszolni, hogyha a szlovák jogszabályok magyarul rendelkezésre állnak, hiszen ez adja az alapját az ügyintézésnek. Az elmúlt 13 évben több mint 100 törvényt fordítottunk le, azoknak teljes aktualizációit, nagyon sok űrlapot, dokumentumot készítettünk el, és javult a helyzet, tehát azt is el kell mondani, hogy erősen javult a helyzet. Vannak olyan kérdések, amelyek most már úgymond automatizmussá váltak, hogy mondjak konkrét példát, hogy lehet automatizálni őket. A törvény azt mondja ki, hogyha én, mint gyakorló polgármester is adó határozatot adok ki, akkor azt nekem szlovákul kötelező kiadni. Ha a polgár kéri magyarul, akkor ki kell adjam neki magyarul is. De senki nem tiltja, hogy két nyelven kiadjam automatikusan, így mondjuk 1700 helyi adóról szóló határozatot küldünk ki minden egyes lakosnak két nyelven. A csatornázási szerződésünk két nyelvű, a kukáról szóló illeték, tehát a hulladék illeték befizetésének határozata az is két nyelvű, a pénztári bizonylat két nyelvű, az óvodai beiratkozási űrlap két nyelvű, ezt is mi készítettük el a Procivisben, így hívják a polgári társulást, ha ezzel foglalkozunk. Az iskolai beiratkozási dokumentumok két nyelvűek, az anyakönyv az egy másik történet, ezt az állam vizi két nyelven, de vannak tartalékok, óriási tartalékok vannak. Talán a legtöbb kétnyelvű dokumentumot a Covid időszakában adtuk ki egyébként, mint önkormányzatok, hiszen nálunk minden hétvégén tesztelés volt, kötelező tesztelés, és oda ki kellett adni az igazolást a tesztelésről. És ugye azt mondja ki a kisebbségi nyelvhasználati törvény, hogy a vész- és veszélyhelyzeti dokumentációt, köztéri feliratot, azt kötelező az adott kisebbség nyelvén is kiadni. Ez az egyetlen a kötelező. És innen a hivatali ügyintézés tekintetében úgy láttuk, hogy ezt meg kell tennünk, és ezt átvették a települések, és azért gondoljunk bele, hogy csak Csallóközsütörtökben ez egy 1700 lelket számláló település, Pozsonytól 10 kilométerre az utolsó magyarok által lakott falu. 16 hétvégén 1200 tesztet végeztünk, tehát 16-szor 1200 kétnyelvű dokumentumot adtunk ki mindenkinek, szlováknak, magyarnak, ukránnak, mindenkinek.
Jelen pillanatban folyamatban van a nyelvtörvény módosítása. Ez aggodalomra ad okot a magyarok körében, és erről egyeztettek nemrég Gubik Lászlóval, a Felvidéki Magyar Szövetség elnökével, Robert Fico miniszterelnökkel. Mi volt ennek a tárgyalásnak az eredménye, mit sikerült elérni?
Ha szabad, mielőtt elveszünk a rendszerbe, ez az államnyelv használati törvény módosítása, amelyet a Szlovák Nemzeti Párt által bejuttatott egyik képviselőnő most miniszterként vezet. A kormányprogramba betettek egy olyan javaslatot, hogy az államnyelv használati törvényt módosítani szeretnék azzal az indoklással, hogy a beáramló angol szavak azok kikerüljenek belőle. Mosolyogtató, nem megmosolyogtató, vagy kinek mennyire, de mondjuk a Kulturális Minisztériumnak a honlap címe angolul van, tehát culture.gov.government.sk oldalon, ezt mondtam is egy sajtótájékoztatón. Egyébként ez egy következő tisztség, mert nálam ilyen tisztség átfedések vannak, hiszen nem olyan rég a Magyar Szövetség Párttal elnökévé választottak, és azért voltam elnök úrral a szlovák miniszterelnöknél, ahol pont a kisebbségek jogállását, illetve az államnyelv használati törvényt firtattuk. Egy elég erőteljes és komoly ígéretet kaptunk arra, hogy semmilyen olyan lépést nem kíván a kormány meghatározó pártja, a legerősebb kormánypárt, illetve a másik, a kormány ülésein áttengedni a törvényhozásba, amely bármilyen tekintetben, de bármilyen tekintetben a jelenleg fölálló jogokban visszalépést jelentene. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég komoly megerősítése annak, hogy nincs szándék, és ezt komolyan le is szögezte a miniszterelnök úr, hogy nincs szándék arra, hogy a szlovák-magyar viszonyrendszerbe bármilyen újabb feszültség, vagy egyáltalán új feszültség jelenjen meg. Tompulni látszottak az elmúlt években a különböző súrlódások, nyilván voltak negatív pillanatok, amelyeket mi megéltünk, de, és a szabad őt idéznem, azt mondta, hogy az elmúlt 20 évben rádöbbentem arra, hogy bizony voltak olyan lépések, amelyekre büszke nem vagyok, viszont nem szeretném, hogyha bármilyen olyan történés lenne, és még egyszer hangsúlyozom, amely negatív módon érintenné az ország kisebbségeit és a magyar kisebbségeket is. Illetve még kaptunk egy olyan lehetőséget, hogyha bármilyen olyan jelzés érkezik irányunkba, vagy azt érzékeljük, hogy a magyar közösség jogai sérülni látszanak, azonnal jelentkezzünk nála, gyakorlatilag egy úgynevezett vörös vonalon, és jelezzük, mert annak híve is azt szeretné, hogyha fönnállna a jelenlegi állapot, vagy javulna a jelenlegi állapot.
Alelnök úr, közel 30 éve jelen van a közéletben, illetve a politikai életben. Hogyan látja most a magyar kisebbség helyzetét Szlovákiában? Mi okozza az ott élő magyarok számára a legnagyobb nehézséget?
Nyilván vannak gazdasági, szociális, megélhetési problémák, amelyek Európa szerte és Közép-Európa szerte ugyanolyanok. Van egy fősodrású kommunikációs halmaz, amely ugyanúgy megjelenik nálunk, gondolok a háborúra és annak a lecsapódására, az energiaválságra jött-ment, és hasonló pillanatnyilag én azt gondolom, hogy a közösség szempontjából a legnagyobb kihívás abban keresendő, hogy hol lehet visszatéríteni a felvidéki magyar közösséget az összefogás irányába. Hol lehet összerakni azt, hogy újra magyar-magyarnak a barátja és támasza legyen, hiszen az elmúlt évek politikai és társadalmi csatározásai azt okozták, hogy a felvidéki magyarság jó része elfordult a közélettől. Tehát hiányzik egy pezsgő közélet, ahol a civil szervezetek, a lakosság, az érdeklődők különböző témaköröket vitatnak meg, akár kulturális, akár politikai, akár gazdasági, egészségügyi, bármilyen szakmai kérdésben. Hiányzik a politikai közösség kialakulása és összetartása. Most láttuk és gratulálok ezúton is az erdélyieknek ahhoz az eredményhez, amit elértek, és ez csak az összefogással és a rendszer szintű működéssel lehet biztosítani, tehát ezt is meg kell teremteni. És hát itt vannak azok a kihívások, amelyek a modern kor kihívásai, hiszen az a kommunikáció, amely valamikor az ember és az ember között zajlott le, az ma átolódott egy olyan virtuális világba, amely komoly kihívást jelent abban a tekintetben, hogy akár a társadalmi életben mozgó, akár települést vezető személyként megkeressük annak a lehetőséget, hogy újra az emberek egymással találkozzanak és beszélgessenek.
Milyen eszközeik vannak arra, hogy újra összekovácsolják a felvidéken élő magyarságot? Mennyire segít ezekben a kérdésekben, feladatokban az egyház?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek szerepe van. Tehát ha a politikum szintjéről, vagy dimenziójából nézem és vizsgálom a kérdést, akkor nyilván a politikumnak az a feladata, hogy stabilitást hozzon. Ezt meg is hirdettük az elmúlt két és fél hónapban. Az új vezetőség egy korszakváltást hirdetett, ami pont arról szól, hogy az egymás elleni viszályt azt ne hozzuk ki, vagy viszályokat, azokat tompítsuk el, és keressük meg azokat az ügyeket, amelyek a közösséget érintik. Innen jön a következő lépcső, hiszen az egyház, a kulturális intézményi háttér, az oktatási hálózat, az mind-mind olyan alapsejt, amely azt gondolom, hogy a közösség megtartásának, fejlesztésének és jövőképének az alapillérét kell, hogy adja. Azt pontosan látni kell, hogy egy jól működő településen, amennyiben van egy jól működő egyházközösség, amely összetartja abban a közösségben a lakosságot, az előnyt jelent. Szerintem az egyik alappillére, tehát mindenképpen azt tartom és azt vallom, hogy az ilyen rossz szóval élve sejteket, amelyek építik a helyi közösségnek a szerveit és szervezetét, azt meg kell tartani és fejleszteni kell, úgyhogy én csak köszönni tudom mindazoknak a munkáját, akik akár egyházi, akár kulturális, akár oktatási vonalon ebben a munkában sok-sok órányi önkéntes munkával támogatják a közösségi munkát.
A várakozás időszakában vagyunk, Jézus születésére készülünk. Hogyan várja a Csallóközi magyar közösség a karácsonyt?
Ha szabad, akkor inkább a Csallóközi csütörtöki helyi dolgokról számolnék be, vagy arra tekintenék vissza. Csallóközi csütörtök egy 1700 lelket számláló, 70%-ban magyarok által lakott település Pozsonnak a tőszomszédságában, tehát látjuk a pozsonyi várat 10 kilométerre, óriási kihívás a szuburbanizációban megtartani a közösséget, a nyelvet, a kultúrát, az identitást. Viszont arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és talán erre vagyok az egyik legbüszkébb az elmúlt, nem tudok, ciklusomban vagyok polgármester, elmúlt ciklusokban, hogy olyan közösségépítő munkát tudtunk elvégezni, amelynek az egyik kiemelkedő rendezvénye például az első adventi hétvégén tartott vásár és koszorúépítés. Azt tudni kell, hogy idén volt a 18. alkalom, hogy koszorút építettünk. 15 méteres óriási koszorú van a falu közepén, amely sokáig szlovák rekord volt. Jött a verseny, és nyilván megelőztek minket, de nem is ez volt a lényeg, hogy a legnagyobb legyen, hanem hogy a legnagyobb lelkülettel bíró. Hogy ez hogy történik? Tehát valamikor a Szent Jakab Polgári Társulás szervezte, nyilván innen adott, hogy a templom az a Szent Jakab védőszent oltalma alatt áll. Egy kétornyú templomunk van, ebből kettő van Csallóközben, egyébként az 1200-as években már állt. A legújabb kutatások szerint is a Vörösfenyő gerenda, illetve a vakulat az 1250-es. Azt gondolom, hogy egy elég régi árpádkori román stílusú templomról beszélünk. Ez megalapozta azt, ugye, hogy a Szent Jakab Polgári Társulás, később az összes helyi szervezet, van 14-15 non-profit szervezetünk, advent első hétvégéjét, megelőző hétvégén elkészíti a koszorúnak az alapját. Kivágjuk, hozzuk, levágjuk az ágakat a tűlevelőkről, főleg fenyőnyilván. Diszítünk, ez egy széles koszorú, fölépítjük a gyertyákat, jó 2 méteres gyertyáink vannak. Készítünk egy vásárt, ez is egy sajátossággal bír, hiszen egy napos vásár, és mindazon a helyi szervezetek, amelyek részt vettek a koszorú készítésébe, azok jönnek árusítani a saját portékáikat. Ugye azt el kell mondani, hogy aki pénzt költ, az gyakorlatilag a vásárban, az kizárólag a non-profit szervezeteket támogatja, mondjak példát a Csemadok Kulturális Szervezet, a helyi tűzoltó egyesület, a helyi sport egyesület, az iskola, az óvoda, az egyház, a Szent Jakab Polgári Társulás, a játékvár, a játszóház, a felvidéki motoros szervezet, a helyi halászszervezet, ők árusítanak, majd 4 órakor van egy kulturális műsor a helyi dalos körülétől, majd az esperes úr kijön, és azokat a koszorúkat, amelyeket otthon valaki elkészít, illetve délelőtt szoktunk még készíteni közösen, egy közösségi koszorú készítés is van a gyerekekkel, szokott lenni, azokat több asztalra kihelyezzük, és ezek is megáldásra kerülnek, úgy, ahogy a nagy koszorú is. Igaz, hogy nem vasárnap van, de végül is szombat délután így tudjuk elindítani az a várakozás időszakát az első hétvégén. Ennek nagy tradíciója van most már a településen. Jönnek, mennek az emberek, megállnak olyanok is, akik nem a falunkból vannak. Meglepő módon olyan volt most is a falu közepe szíve, mintha egy nagyvárosi vásárba lennénk, és 10 órától este 7-ig gyakorlatilag a falu teljes lakossága megfordul itt. Utána pedig jönnek a klasszikus családi rendezvények, illetve hát az egyházi vonalon nyilván a vasárnap misén kezdődik, és kezdődött most is. Az idei évben ennek is volt egy sajátossága, mert településünk legidősebb lakosa a 100. életévét töltötte be, úgyhogy a délelőtti, vasárnap délelőtti mise alkalmával köszöntötte fel a falu lakossága, a non-profit szervezetei, az önkormányzat, jó magam is, a Gyuri bácsit Kalói Györgynek hívják, hiszen azért a 100. életévét megélni, azt gondolom, hogy az egy gyönyörű teljesítmény, gyönyörűkor, sok-sok gazdag egészségben, gazdag évet kívánunk még neki. És az érdekesség, hogy a Csemadok, ugye ez a legnagyobb, felvidéki legnagyobb kulturális szervezet, ő a Csemadok élő alapítója helyi szervezeti szinten, és a Csemadok most ünnepli a 75. évfordulóját a fönnállásának. Nem tudom, hány alapító tagja van még a Csemadoknak életben, de Gyuri bácsi még, hál' Isten, itt van közöttünk.
Mit jelent karácsony ünnepe a Csallóköz csütörtökiek számára, illetve polgármester úr és családja számára?
Hát mi nagyon tartjuk a klasszikus ütemet. A szenteste készítjük a fát, nem szoktuk korábban. Bár most már nagyobbak a gyerekek, és nyilván a családi vonalban az ajándék, amely a gyerekeknek mindig egy kiugró pillanata az életnek, illetve a karácsonnak, az nem annyira jelenik meg. Ezt követően pedig éjféli mise, majd az első és második ünnepnapon bátyámékkal szoktunk, illetve a szülő, most már csak édesanyám van közöttünk, de a szülőkkel oda-vissza, hol az egyik, hol a másik, tehát Nagyon szeretem ezt az időszakot, hiszen az elmélyülés az öröm pillanatai mellett van egy olyan vonal is benne, amely a nyugalmat és a családi összetartást, összejárást, együttlétet tudja erősíteni. A rohanó világban 3-4 olyan napot találni, amikor egymás mellett le tudunk ülni, beszélni, nyugalomban lenni, azt gondolom, hogy ez gyönyörűséges. Azt viszont látni egyébként, hogy a fogyasztói társadalom nem nálunk, hanem úgy globálban a környezetünkben erőteljesen alakítja át a karácsony szakrális jellegét, egyfajta ajándékozási hullámmá is. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább pont az összetartást, a családot, az együttlétet, az elmélyülést kellene erősítenünk.
Kedves hallgatóink, nincs könnyű helyzetben a felvidéken élő magyar kisebbség napjainkban sem. Folyamatosan csökken a lélekszámuk, civil szervezetek bomlottak fel, hiányzik a közösségi összetartás. A Miskolci Felvidékház meghívására Őri Péter, Csallóköz csütörtök polgármestere, a Magyar Szövetség alelnöke tartott előadást a Miskolci Galéria nagytermében arról, hogy milyen gondokkal kell naponta megküzdenie annak, aki anyanyelvén szeretne kommunikálni a hivatalokkal, és hogy van-e még esélyük változtatni a kedvezőtlen folyamatokon.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Repeta.